Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, gondviselő mennyei atyánk, hogy az elmúlt évből eltávozva elkezdhettük ezt az újat, beléphettünk egy új esztendőbe. Légy áldott gondviselő szeretetedért, amivel megőriztél minket az elmúlt időszakban, és köszönjük, hogy erre az új időszakra is oda bízhatjuk magunkat hatalmas kezedre. Te rendezel mindent, te intézel mindent, minden lelki dolgot, minden földi dolgot. A te kezedben van az irányítás, a kormányzás. Valljuk, hogy a legjobb kezekben van, és olyan jó oda bízni magunkat arra, amit te mondasz nekünk ebben az ünnepi órában, ennek az új évnek az első istentiszteletén. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, hogy ne hagyd üresen a szívünket, lelkünket. Töltsd meg a lelkünket, szívünket a te élő igéddel. Szent lelked erejével. Így légy közöttünk, és így áldj meg minket, kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának 9. részéből. A 27. verstől olvasom a 37. versig terjedő ige szakaszt. Lukács evangéliumának 9. részében a 27. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Jézus mondja, mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyekik a halált meg nem kóstolják, míg nem meglátják az Istennek országát. És történt e beszédek után mintegy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfiú beszélt vala ővel, akik valának Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog teljesíteni. Péter pedig és a vele lévőket elnyomta az álom, de amikor fölébredtek, látták az ő dicsőségét és ama két férfit, kik vele állnak vala. És történt, hogy mikor azok eltávoztak, őtőle mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni. Csináljunk azért 3 hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek. Nem tudván mit mond. És amikor ő ezeket mondá, felhő támadt, és azokat beárnyékozá, ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, mondván, ez am az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózat lőn, találtaték Jézus csak maga. Ők pedig hallgatának, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondtak azokban a napokban. És lőn másnap, mikor ők a hegyről leszállottak, hogy sok nép ment előkbe. Kedves testvérek, az Úr Jézus maga mellé veszi egy napon, ahogy olvastuk az igében, 3 tanítványát, Pétert, Jánost és Jakabot, és felmegy velük egy hegyre, ahova imádkozni ment. Nem tudjuk, melyik hegy volt ez. Volt egy darabig, hogy azt hitték, hogy a Tábor hegye, de ez szinte biztos, hogy nem ez volt. Jézus később is ezt a 3 tanítványát emelte ki, amikor imádkozni ment a Gecsemánéba. Ment a Gecsemáné kertjébe a keresztrefeszítés előtt könyörögni, és ott is Pétert, Jánost és Jakabot vette maga mellé, hogy vele imádkozzanak. Amikor azonban itt először elvitte őket, hogy ott legyenek, és az imádságának is, hogy így mondjam, tanúi legyenek, akkor nagyon különös dolgok történtek Jézussal, és körülötte, amiket az első 3 evangélista le is ír, egészen részletesen, és most ezt az eseménysort olvastam itt fel nektek, de tulajdonképpen csak egy mondat részét szeretném kiemelni, tudnélik azt, amikor Isten azt mondja Jézusról, hogy őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Ezt az Atyaisten mondta Jézusról, És már csak ezért is mindenképpen fontos ez a magyarul két szó. Őt hallgassátok. Hát az volt bennem, hogy ez olyan, mint egy ilyen újévi program tulajdonképpen. Ebben az új esztendőben is mi a legfőbb dolga egy hívő református keresztjének, mint hogy Jézust hallgassa. Végül is ebbe egészen egyszerűen összefoglalhatjuk a teendőinket. Hát van más dolgunk is, de ez mindegyiket megelőzi, ez mindegyiknél fontosabb. Úgyhogy mondom magamnak, mondom nektek is, hogy őt hallgassátok. Idézem a mennyei atyát, aki Jézusról mondta ezt. Őt hallgassátok. Minden napon, minden órában. De miért hallgassuk? Kérdezhettek vissza. Hát de miért hallgassuk mi Jézust? Miért ne inkább hallgassunk a szívünkre? Vagy a médiára? Vagy a szomszédasszonyra? Vagy az érzéseinkre? Vagy a lelkészre? Miért? Miért Jézusra? És ahogy ezen gondolkoztam, elém jött az, hogy hát először is azért, mert Jézus Krisztus ebben a történetben leleplezi az ő isteni dicsőségét. És megmutatja, hogy ő nem akárki. Azt olvastuk itt először is, hogy ahogy imádkozott, egy olyan különös dolog történt vele, ami másokkal nem történt meg soha. És nem is fog megtörténni soha, afelől biztosak lehetünk. Ez csak ő vele történhetett meg. Azt olvassuk, hogy egyszer csak dicsőséges alakot vett föl a tanítványai szeme előtt. Úgy szokták nevezni ezt, hogy Jézus színe változása. Jézus megváltoztatta a megjelenési formáját előttük. Azt mondja, ragyogó fehérré lett a ruhája. Márk azt írja, hogy olyan fehér, mint a hó, amihez hasonlót ruhafestője földön nem fehéríthet. És arca ragyogni kezdett, fényleni kezdett. Ezt nem más csinálta Jézussal, ezt Jézus maga csinálta. Ő maga dicsőítette meg magát a tanítványai előtt. Mondtam, hogy más ilyet nem csinált, nem is fog csinálni, többek között én sem, vagy mi se tudunk csinálni, még ha akarnánk, se tudnánk ilyen átváltozást előidézni magunkban, vagy magunkon. Kísérletezhetünk vele, de ez csak nevetséges próbálkozás. Mi nem tudunk ilyen dicsőséges alakot ölteni, ilyen fenséges alakot ölteni, mert emberek vagyunk, és nem rejtünk magunkba semmiféle ilyen isteni dicsőséget. Jézus emberségébe viszont magába rejtette ezt az isteni dicsőséget, és úgy látta, hogy most ezt megmutatja a tanítványainak. Hogy lássák, hogy ő nem csak egy ember, hanem Isten és ember egy személybe. Egyszerűen, mintha félrehúzta volna egy kicsit az emberségének a függönyét, és megmutatta volna a tanítványainak, hogy lássatok, ki vagyok én tulajdonképpen? Megdicsőíti magát előttük. És azoknak a tanítványoknak, Péternek, Jánosnak, Jakabnak hirtelen többet kellett Jézusban látniuk, mint amit, vagy akit addig láttak benne. Mérhetetlenül többen. Nem? Hát addig látták, mint embert, aki együtt járt velük a poros utakon, megszomjazott, innia kellett, megéhezett, ennie kellett, fáradtnak látták, ismerték az arcvonásait, látták, hogy a tekintete esetleg olyan megtört, vagy álmos, ásított egyet. Láthatták talán, hogy könnyek szöktek a szemébe, láthatták, hogy ráncolja a homlokát, vagy éppen mosoly bujkált az egyik szája szögletében. Hát még ha nem is egy közönséges embernek, hanem egy kicsit rendkívüli vagy csodálatos embernek látták, az lehetséges, de annál többnek kellett lássák. Meg kellett lássák az ő isteni dicsőségét. És meg is látták. Péter apostol a gyülekezetnek, az egyháznak írt két levelet, és a második levele első részében megemlékezik erről az élményéről. Mi ott voltunk vele a hegyen. Mondja, és hallottuk a szent szózatot a felségestől, amikor ezt mondta neki, és idézi az Isten beszédét. Látszik, hogy Péterben maradandó nyomot hagyott ez az esemény. Őt hallgassátok. Ezt a valakit, aki több, mint ember, aki Isten is egy személybe, aki megmutatta maga istenségét. Nagyon fontos nekünk egyébként, hogy lássuk azt, hogy Jézus nem csak egy ember, és nem csak egy rendkívüli ember, hanem Isten ember. Nagyon fontos. Ez olyan fontos volt Mózesnek, hogy amikor a nép élén volt, ugye Isten megbízatásából, és mentek volna a puszta felé, és az ígéret földje a távolban ott ragyogott már előttük, akkor azt kéri Istentől, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, mert különben nem bírunk elindulni, nem is akarunk elindulni. Ha te nem jársz velünk, nincs értelme az egésznek, hogy most elinduljunk itt. Lássam a te dicsőségedet. És Isten megmutatja neki a dicsőségét, noha hátulról és betakarja, de láthatja ő is a fenségét az Úrnak, és Mózes erőre kap. És a népe élére áll, és vezeti őket teljes nyugalommal és teljes bizalommal. És ugyanez a Mózes egyébként, akinek így megjelent annak idején a dicsőséges Isten, most itt van a megdicsőlés hegyén, és látja Jézus dicsőségét is. Ez csak úgy zárójel. Nekünk is szükségünk van, testvérek, hogy a Jézus valahogy, hogy halljuk az ígét, olvassuk az ígét, nagy szükségünk van erre, hogy kilépjen a maga szürkeségéből, vagy hétköznapiságából, amibe úgy hajlamosak vagyunk őt elképzelni, vagy elgondolni, de úgy eltűnik előlünk, hogy ő nem csak egy ember, még csak nem is egy rendkívüli, vagy csodálatos ember, hanem ő Isten és ember egy személyben. És amikor arról van szó, hogy hallgassuk őt, akkor az Isten azt mondja, az atyánk azt mondja, hogy az Isten ember Jézust hallgassuk, ezt a dicsőséges Jézust, aki elváltozott a tanítványai előtt. Magát megdicsőítve előttük. Adná meg nekünk Krisztus, hogy magát megdicsőíti előttünk itt is minden vasárnap, meg minden gyülekezeti alkalommal, kicsik előtt és nagyok előtt. Hogy így hallgassuk őt. Másik dolog, amit úgy föltárnék így előttetek az igéből, hogy Jézus nem csak magát dicsőítette meg a tanítványokat, hanem az Atya is megdicsőítette őt a tanítványok előtt. Mielőtt azt mondta volna nekik, hogy őt hallgassátok, előtte fölemelte és fölmagasztalta előttük a fiát. Az Atya megmutatta dicsőségét abban, hogy egy fényes felhő jött, és ráereszkedett Jézusra, illetve Mózesre és Illésre. Ez a fényes felhő az Istennek a dicsősége. Nagyon sokszor találkozunk ezzel az Ószövetségben, hogy valami a Sínai hegyen valami fényes felleg jelent meg. Az Istennek a ruhája, ez maradjunk most ennyibe. Nem az Isten maga, csak Istennek a ruhája, a palástja. Az Isten dicsősége. Ez már önmagában csodálatos, hogy Jézusra így rászáll, hogy így mondjam, ez a dicsőség. De aztán még ezt csak hagyjam, mert megszólal egy hang ebből a fényes felhőből, nyilván az Atya Istennek a hangja, és azt mondja, ez az én fiam, a fiam. Itt ez a szó, ez ugye már fölbukkan az Ószövetségbe, a második Zsoltárba, mondja Isten a népének, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszetek az úton. Csókoljátok a fiút. Hát kiről beszélt ott az Atya, ha nem Jézusról? A Fiú Istenről. Az Atya beszél a Fiúról. Nincs közöttük ilyen fizikális vagy biológiai atyaság, vagy ilyen fiúságról nem lehet beszélni. Az Atya nem valakitől kapta Jézust. Ez leírhatatlan a számunkra. Egyszerűen ez egy olyan név, Jézusnak ez a neve, hogy fiú, ez azt jelenti, hogy ő nem az Atya és nem a Szentlélek. Ő különbözik az Atyától és a Szentlélektől, miközben egy velük. Jézus a fiú, az egyszülött fiú, a páratlan fiú, aki olyan viszonyban van vele, mint senki más. Ő isteni személy. Az Atya is ezt mondja ezzel a kifejezéssel. Őt hallgassátok, akit betakar az Isten dicsősége. Őt hallgassátok, aki az én öröktől fogva mindörökké való fiam, a fiú Isten. Aki más, mint én, de aki egy velem. Aztán azt mondja, ő az én választottam. A választottam, mint egy tovább magasztalja Jézust ezzel a megjelöléssel. Választottam. Ézsaiás könyve jut eszünkbe a 42. rész első verse, ahol azt mondja Isten, hogy íme az én szolgám, akit választottam. Akit választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, és törvény beszél a népeknek. Vagyis Isten itt kimondja azt, amit a zsidók mindig is tudtak tulajdonképpen, hogy az Ézsaiás próféta 42. része a messiásról beszél. Az Úr szolgája, az Ebed Jahve, hogy a héberül mondták, az Úr szolgája, messiás. És akkor most Isten azt mondja, hogy ő az én választottam, ő. Ő a Messiás. Péter, János és Jakab. Őt hallgassátok. És mondjátok el másoknak is, hogy őt kell hallgatni. Mert ő messze fölülmúlja, mint fiú is, de mint választottam is, Mózest is és Illést is, akik ott voltak. Ő fölöttük áll. Isten nem azt mondja a felhőből, hogy íme Mózes, őt hallgassátok, vagy nem azt mondja, hogy íme Illés, őt hallgassátok, hanem a fiam, a választottam, őt hallgassátok, mert magasabb rendű, mint az előző kettő. Ők egyféle háttérként jelennek meg Jézus mellett. Az Ószövetség legnagyobb alakjai képezik Jézusnak a hátterét. Hogy megértsék az emberek, hogy Mózesnél és Illésnél Mózesnek is megjelent Isten. Illés elragadhatott a földről tüzes szekéren. Ők óriási alakjai az Ószövetségnek. De még ezeknél az óriásoknál is nagyobb a Krisztus. Őt hallgassátok. Nem mond egyébként más, mint Mózes is mondott, meg Illés is. Ugyanazt mondja, de mégis ő a fiú Isten. Az Isten választotja, a Messiás. Aztán vannak még más szavak is, amiket Isten használ, azokat Lukás nem írja, de leírja nekünk más, a többi szinoptikus evangélista, Márk és Máté is, mert Isten azt is mondja, hogy fiam, választottam, de szeretett fiam, az én szerelmes fiam, az én szeretett fiam, és ez a szerelmes szó mögött pedig egy héber kifejezés áll, a jahid kifejezés, ami azt jelenti, hogy az egyetlenem, az egyetlenem. A páratlanom, akihez nincs hasonló. Így lehet talán visszaadni, hogy a szeretett fiú, vagy a szerelmes fiú, fiam. Senkire nem mondta ezt Isten. Az atya csak Jézusra mondta, még Mózesre sem mondta, Illésre sem mondta, senkire nem mondta, csak Jézusra. Ő a szeretett fiú, aki engem is szeret. Jézus is elmondta, szeret engem az én atya, és én is szeretem az atyát. Mi egy olyan rendkívüli még kapcsolatban vagyunk, amit nem lehet egyszerűen leírni. Ő az én szeretett fiam. És van még egy szó, amivel fölmagasztalja Isten az atya, az Úr Jézust, azt mondja, akiben gyönyörködök, vagy más fordítás szerint, akiben kedvemet lelem. Ézsaiás 42-t már idéztem, de most újra idézem, mert ott is, ott szerepel ugyanez a kifejezés. Az én lelkemet adtam belé, az én választottam, akiben én gyönyörködöm, akiben az én kedvemet lelem. Ott mondja Isten az Úr szolgáról, vagyis ez a kifejezés is, hogy akiben gyönyörködöm, ez is azt juttatja a hallgatók eszébe, hogy ez a Messiás, ez az Úr szolgája, akit az Ószövetségben ismerünk meg, és akit alig várunk már. Ő az. És egyáltalán, hol van hozzá Mózes és Illés? Fény évekkel lemaradva mögötte, akármilyen nagyszerű emberek is, csak háttér lehetnek Jézus mögött, akik kiemelik, mint egy Jézusnak, még inkább a fenségét. Na látjátok, kit hallgassunk? Hát a szívünket hallgassuk, meg az érzéseinket, meg a szomszédasszonyt, meg a nem tudom én milyen médiát? Ne azt hallgassuk, mi Jézust hallgassuk, akit beárnyékozott az atyának a dicsősége, akire azt mondta, hogy ő az én fiam, a fiú Isten, az én választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködök feltétel nélkül, mert tökéletesen tükröződik benne az én lényem és az én szentségem. Őt hallgassátok, hagyjátok Mózest most, hagyjátok Illést most. Nagy emberek, meghallgathatjátok. De ő messze fölöttük áll. Messze fölöttük áll. Annyira csodálatos ez, testvérek, hogy így halljuk ezt az ígét ma, hogy őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Amikor nem őt hallgatjuk, akkor olyan bolondok vagyunk. Péter apostol később prédikált, ugye ott pünkösdkor is, meg aztán utána más alkalmakkor is Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy hát hogy mondta nektek Isten annak idején, zsidók, hogy beszélt egy profétáról Mózesnek. Azt mondta róla, hogy elküldöm majd azt a profétát, a ti soraitokból fog jönni, akinek az igéimet adom a szájába, és megmond nektek mindent, amit parancsolok nektek. Na hát itt van ez a Jézus az. Ő az, akit hallgatnotok kell. És ő az, akire hallgatnotok kell. Mert, hozzáteszi Péter apostol, ha valaki nem hallgat az én igéimre, így mondta Isten Mózesnek, amiket az én nevemben ez a próféta fog mondani, akkor én megkeresem azon. Hát mekkora nagy bolondok volnánk mi magunk, én magam is és ti is, hogyha nem hallgatnánk ezt a Jézust. Ha nem hallgatjuk, ha nem hallgatunk minden egyebet, meg minden egyébre, meg egyébekre, akkor mintegy kihívjuk magunk ellen az Istent. Mert számon kéri rajtunk ezt a dolgot. Megkeresi rajtunk ezt a dolgot. Ami atyáinknak Istene megdicsőítette az ő fiát Jézust, és megdicsőíti előttünk is. És ezért kell hallgatnunk. Na hát már két okot is mondtam. Miért hallgassuk Jézust? Mert megdicsőítette magát. Miért hallgassuk Jézust? Mert az Atya is megdicsőítette őt. És kicsit tovább lépek. Azért is hallgassuk őt, mert ő az Isten országának a királya. Nem hagyhatjuk most itt figyelmen kívül, testvérek, hogy olvasgatnánk ennek a bibliai szakasznak, mondjuk mi történt előtte, mi hangzott el előtte, és mi van utána. Lényeg a lényeg, hogy a kontextusban kiderül, hogy Jézus azt mondja, vannak az itt állók közül egyesek, akik nem halnak meg, mielőtt meg nem látják az Isten országát. Meg nem látják az Isten országát. Vagyis azt, hogy Isten uralkodik a mindenség fölött. Ez ezt jelenti. Meg nem látják. És maga mellé veszi 8 nap múlva ezt a 3 tanítványt, és fölviszi őket a hegyre. Miért? Hogy megmutassa nekik, hogy Isten uralkodik. És ő kicsoda tulajdonképpen. Mert ő általa uralkodik. Ő az Isten országának a fejedelme. Ő az Isten országának a királya. Akit láthattak egyébként a földi élete során is, hogy gyakorolja a hatalmát, amikor parancsolt a démonoknak, amikor legyőzte a sátánt, amikor a természeti erőknek parancsolt, amikor megmondta embereknek, hogy mi lakik a szívükben. Egyszerűen parancsolt a tengernek, a szeleknek. Látták, hogy ez a Jézus olyan mérhetetlen hatalommal bír, amivel egy földi király se bír. Igen, ő az Isten országának a királya. Ő a királyok királya, az uraknak az ura. És ezt látni kell, testvérek, a 3 tanítványnak, de nekem és nekünk is, hogy az, akire nekünk hallgatni kell, az nem egy ilyen jelentéktelen figura. Hát már az első 2 pont is arra mutatott, hogy... De még ez még rátesz egy lapáttal, ha szabad így mondanom. Ő az Isten országának a fejedelme. Aki előtt a legjobban azt tesszük, ha meghódolunk előtte, és nekiadjuk a szívünket és az életünket, pláne, hogy tudjuk, hogy ő az, aki utána a keresztfára ment és meghalt értünk. Hát egyszerűen a hatalmát is és a szeretetét is már jobban nem tudja kifejezésre juttatni, hogy meggyőzzön minket, hogy nem borulhatunk le más előtt, csak ő előtte. És csak őt imádhatjuk, és csak őt hallgathatjuk, és nem lehet más, nem lehet egy vetélytársa se, akire mi hallgatunk az életünkbe. Csak egyedül ő. Minden szava életbe vágóan fontos. Egész évben hallgassuk őt. Mert ő az Isten országának a fejedelme. És hogyha mi hiszünk benne, akkor ott vagyunk az Isten országába. Ha nem hiszünk, akkor kimaradunk belőle. Nem csak itt a földön, hanem örökre kimaradunk belőle. Mert egyszer az Isten országa ebből a mostani láthatatlanságából, mert már most is itt van, ugye, csak nem lehet látni. Ez nem egy olyan ország, mint Magyarország, vagy mit tudom én, Szerbia, hogy valahol fő van állítva. Ez egy láthatatlan ország. Azok vannak benne most, akik Jézusban hisznek. De egyszer ez a láthatatlan ország az utolsó ítélet után láthatóvá válik. Ott lesznek a Jézusban hívő feltámadottak az új égen és az új földön, aminek a másik neve az Isten országa. Ott lesz egy valóságos nagy birodalom. Fizikális. Testbe leszünk ott, és ott is növények lesznek, és állatok lesznek. Így kell elgondolni. Most még rejtett formában van, és kicsibe kezdődött el ez az Isten országa. Mert amikor Jézus eljött, itt van köztetek az Isten országa, mondta. Ki hisz bennem? 1, 2, 3, 5, 10, 100 000, 1 000 000? És növekszik a láthatatlan Isten országa, hogy Jézusban hívővé válnak emberek egymás után. Ők már benn vannak. De egyszer ez az ország kibontakozik. És valóságossá lesz. Ennek a királya Jézus, aki majd akkor aztán a királyi hatalmat átadja kinek? Az atyának. Hogy ő legyen minden mindenekbe. Kit hallgassunk mi, testvérek? Kit hallgathatunk mi? Mekkora kiváltság ez? Hogy mi Jézusra hallgathatunk az egész évben, minden nap, minden órában, minden kérdésünkkel oda mehetünk. Mi eljöttünk a templomba, ez kiváltság, ajándék, hogy őt hallgathatom. ne sopánkodjak már. Nem? Ne keseregjek már, ne sajnáljam már magamat hívőként. Ne adjam elő a gyengét, meg a izét, a... Bocsánat. Ne! Mekkora kiváltság ez, hogy én őt hallgathatom. Isten gyermeke lehetek. Ebből a őt hallgatásból jön minden egyébként. Ha valaki nem hallgatja, Jézus testvérek, megmondom ezt nektek, ha valakinek nagy a szája, de nem hallgatja Jézust, az ne csodálkozzon, hogy erőtlen, meg szomorú, meg depressziós, meg nem tudom én micsoda. Vannak ilyen emberek, akiknek akkora szájuk van, mint a bécsi kapu. Ők akkora hívőknek tartják, már mindenkit oktatnak. Magamnak beszélek. De testvérek, ha én nem hallgatom Jézust, dumálhatok én nektek, leszek én erőtelen, gyenge, sopánkodó, önsajnálkozó, minden leszek. Csak ne hallgassam Jézust. Tudhatom is elméletileg, hogy nekem hallgatnom kéne, de ha nem hallgatom, ne csodálkozzak, hogy két lépést nem bírok tenni. Hallgassátok, mert a hallgatásból jön az erő. Az Úr Jézus hallgatása az ige hallgatását jelenti. Abból származik a vigasztalásom, az erőm, a békességem, a szeretetem, a bölcsességem. Minden abból származik, nem? Ha nem hallgatom, csak tudom, hogy hallgatnom kéne. Meg prédikálok másoknak nagy szájjal, de nem hallgatom közbe. Akkor menjek, azt mit tudom én, üljek le egy sarokba, azt gondolkozzak egy kicsit. És tartsak bűnbánatot erről az egészről. Hallgassátok, mert Isten fiát hallgatjuk, akit Isten fölemelt, és akire rámutatott, és azt mondta, ő az én országomnak a királya. A királyok királya és az uraknak ura. És a negyedik dolog, amit még itt el kell mondanom nektek, hogy azért is hallgassuk Jézust, mert ő az üdvözítőnk. Hát ő az üdvözítőnk. Na most figyeljétek meg ezt a csodálatos dolog, ezt testvérek, hogy Jézus ott áll a középen, ott van Mózes, Illés. Egyébként ott van a másik három jó madár is, ugye? Péter, János és Jakab. Ezek hívő emberek. Mindnyája, mind az öten. Kit tisztelnek ezek Jézusba? A megváltójukat. Az üdvözítőjüket, nem? Hát Mózes és Illés már a mennyei dicsőségből jön, azt mondja, dicsőségbe jelentek meg. Ők már a mennyei dicsőségből jönnek, ők üdvözültek már. Miért üdvözültek? Azért, mert a maguk idejében hittek Jézus, a Jézusban. Előre hittek a Jézusban, a róla szóló jövendőlésekbe hittek. És belekapaszkodtak ebbe az általuk nem látott, meg nem tapasztalt valakibe, akit aztán a mennybe kerülve megláttak és megtapasztaltak. Most eljöttek hozzá, amikor ez a Jézus a földre jött. És mit találnak? Ott van ez a három fickó, ugye? Péter, János és Jakab, akik ugyancsak hisznek Jézusba. Tulajdonképpen Mózes, Illés, Péter, János, Jakab, ezek mind hívő emberek, az egyháznak a tagjai. Csak az egyik az Ószövetségi Egyház, a másik az Újszövetségi Egyház tagjai. Mint egy képviselik a hívőket az Ószövetségből, meg az Újszövetségből. Akik mind Jézusba hisznek, nem? És üdvözülnek. Azok már ott vannak, ezek még itt vannak a földön, de ők is tudják, hogy egyszer oda fogunk kerülni mi is. Mózes meg Illés mellé. Ezáltal a Jézus által, aki itt áll előttünk. Nem véletlen testvérek, hogy itt, amikor beszélgetésre kerül sor, megjegyzi az evangélista, hogy Mózes és Illés, miről beszéltek Jézussal? A haláláról. Érdekes, nem a feltámadásáról beszéltek, nem arról, hogy majd egyszer visszatérsz ide a mennybe hozzánk, ahol már mi ismerünk téged, hanem a Jeruzsálembe bekövetkező haláláról, aminek ők a megváltásukat köszönhetik, meg Péter, János és Jakab is, meg te is, meg én is. A haláláról, amit Jeruzsálembe fog beteljesíteni. Egyszerűen, testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy mi azt a valakit hallgathatjuk, aki tényleg meghalt Jeruzsálembe, mert magára vette a bűneinket, és nekünk bűnbocsánatot szerzett. És már elmondtam ezerszer, de ezer egyszer is el kell mondanom, hogy ő az üdvözítőnk, az egyedüli. És rámutat erre a minket mind halálig szerető Jézusra az Atya, és azt mondja, őt hallgassátok. Hát őt hallgassátok, nem mást, és őrá hallgassatok. Ez történt ott a hegyen. Így rámutat az Atya Jézusra. Rászáll a dicsőség, és elmondja őt ennek, annak, amannak. És utána, mindezek után, hogy Jézusnak így láthatóvá vált, hogy így mondja, vagy érzékelhetővé vált legalábbis valamennyire a fensége, a dicsősége, akkor szólal meg ez a hang. Őt hallgassátok. Bárcsak a szívünkbe így visszhangot verne ez, hogy őt hallgassátok, és eldöntenénk a szívünkbe, hogy mi őrá fogunk hallgatni. Őt hallgatjuk, ez is egy dolog, hogy őt hallgatjuk, de őrá is fogunk hallgatni. Olvasni fogjuk az ígét, a Bibliát, és követni fogjuk azt, amit ő mond nekünk. Mert ez ennek egy, hadd mondjam, ennek egy csodálatos következménye, az előbb is utaltam erre, hogy ha mi az Úr Jézust hallgatjuk és ráhallgatunk, akkor egy olyan szép életünk lesz, testvérek. Nem? Hát már én is el tudom mondani, pedig én még nem vagyok öreg, de vannak nálam... Ja. De vannak nálam öregebbek is, akik régebb óta követik az Urat, ugye? Hát már Jutka nénit is megkérdezhetnénk, hogy vajon megbánta-e, hogy az Úr Jézust követte az életébe? Így 80... Hány? 3? 5? 3 évesen. Na eddig megbánta-e? Vagy ez egy szép élet volt, amit eddig élhetett? Ő bólogat, most én közvetítek nektek, azt mondja, hogy igen, szép élet. Ez egy szép élet, testvérek. Vannak nem szép életek, ugye ma eszembe jutott a, hát ez nem bibliai példa, de jó, Sziszifusznak a példája. Ugye Sziszifusz, ismeritek ezt, hogy a sziszifuszi munka. Ugye ez a Sziszifusz, ez egy ilyen mitológiai személy volt a görögöknél, azt elárulta valahogy az illetékteleneknek Zeusnak a szerelmi életét. Tehát bemártott az Zeust a többiek előtt, illetve többek előtt. És ezért halálra ítélték őt. És akkor most így egyszerűen fogalmazom, rábízták Thanatosra, a halál istenére, hogy fogja meg Sziszifuszt, vigye a halálba, vigye el az alvilágba. De ez a Sziszifusz egy nagyon agyafurt fickó volt. És mondta a Thanatosnak, hogy légy szíves már, mutasd meg így magadon, hogy kell engem megbilincselni majd. És a Thanatos meg ilyen kis naív lélek volt, és saját magán bemutatta, hogy kell őt megbilincselni. Hogy fogja őt megbilincselni majd mindjárt Sziszifusz. De Sziszifusz oda csapott a bilincsre, és bezárult a bilincs Thanatoson. És Sziszifusznak a fogja lett. Na, ezzel aztán még nagyobb kalamajkát váltott ki. És a lényeg az, hogy Sziszifuszt végül arra ítélték, hogy egy nagy követ kellett neki föltolnia egy hegyre. Hát úgy, hogy a másik oldalán majd leguruljon. De hát a büntetés az volt, hogy soha nem tudta eltolni odáig, hogy a másik oldalon leguruljon. Hanem föltolta egy darabig, minden erejét összeszedve, visszagurult. Kezdte előről, és végtelenségig ezt kell neki csinálnia. Ez egy mitológiai dolog, de sok embernek úgy átjött ez, hogy ez egy olyan sziszifuszi munka, hogy így dolgozik az ember, tiszta erejét, mindenét beleveti, de semmi értelme nincs az egésznek. Hát nem sok ember így érzi ma is? Ez is egy élet, nem? No, görgetjük a nagy követ egész életünkbe, éveken, évtizedeken keresztül. Mindig visszagurul, kezdjük előről, nem baj, megint kezdjük, és ezt csináljuk. Cél, értelem nincs. Csak egy nagy erőfeszítés, nagy izzadás, nagy szenvedés van. Ez is egy élet. A másik ilyen példa, már hadd legyen bibliai is, Sámson. Emlékeztek rá, hogy elfogták a filiszteusok, mert nem bízott az Úrba, inkább a nőket szerette, mint az Urat. Hát elkapták. Mit csináltak vele a filiszteusok? Megvakították. Aztán bevitték egy malomba. Ott volt egy nagy malomkő, amit addig egy ökör húzott valószínűleg. Most oda kötötték elébe Sámsont, hogy légy szíves, húzzad, ezt őröljé. Azt mit csinált utána a szerencsétlen Sámson, akit arra hívott el az Isten, hogy az ő szolgájaként Izrael szabadítója legyen a filiszteusoktól, egy filiszteus malomba őrölte a búzát a filiszteusoknak. Megvakítva, mászkálhatott körbe-körbe egy nagy malomkővel a hátán, vagyis hát hozzá kötve, húzhatta. Csodálatos, nem? Milyen? Volt egy film róla, valamikor régen láttam, ott ezt úgy bemutatták, és az ökör, amelyik ott járt ebbe a malomba, körbe-körbe már a sziklába egy ilyen jó kis vájat ott járt, mert már ott járt, nem tudom, hanyadik ökör után, ugye aztán a lábuk úgy szépen kikoptatta azt a sziklát. Most abba a gödörbe lépett a szerencsétlen vak Sámson, az húzta maga után a követ. Ez is egy élet, nem? Nem megyünk sehova, de nagyon-nagyon dolgozunk. Sem. De minek? Céltalan, értelmetlen körforgás az egész. Hát ha Jézusra hallgatunk, ilyen életünk lesz? Hát nem. Milyen életünk lesz? Olyan élet, mint a zarándok útjában van. Hogy elhagyjuk a romlás városát, a bűn tanyáját, és elindulunk egyenesen hova? A mennyei Jeruzsálembe, az üdvösségbe. Nem körbe-körbe húzgáljuk a semmit, nem egy nagy sziklát tologatunk fel a hegyoldalon, ami minduntalan visszagurul reánk, hanem megyünk valahonnan valahová. Haladunk. Néha úgy tűnik, mintha nem sokat haladnánk, de mégis haladunk. Az zarándok megy előre, olykor húzzák vissza mindenféle gonosz erők, jönnek mindenféle hitetlen emberek, akadályozzák innen, onnan, amonnal, csellel, nyíltan, minden próbúta, de az csak megy előre, mert az Úr viszi előre. És körbe-körbe? Értitek ezt? Mint Sámson? Fölfele? Vissza, föl, vissza, föl, mint Sziszifosz? Nem. Egyenest előre, a mennyei hazafelé. Azt egyszer oda befutunk, de csak akkor, ha Jézusra hallgatunk. Ez a Jézusra hallgatás, testvérek, ez a legcsodálatosabb dolog, amit egy ember csinálhat. Hallgatom Jézust ebbe az évbe is, és követem, amit mond, és akkor jó lesz minden. Célba fogunk érni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a drága igét, köszönjük néked, hogy téged hallgathatunk, mert te megszólaltál és megszólalsz a Bibliából minden nap, és hallhatjuk a te áldott szavadat. Köszönjük néked, hogy a te szavadban erő, hatalom, békesség, bölcsesség, irgalom, szeretet, jóság, és még ki tudja, mi minden van. Mindaz, amire nekünk szükségünk van. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak tudjuk, hogy hallgatnunk kellene téged, hanem valóban hallgassunk, mint a tanítványok. Leüljünk eléd, időt szakítsunk erre, vegyük komolyan. Ne gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk, nekünk már nem kell hallgatni semmit. Segíts, hogy oda tudjunk ülni eléd, hogy elmondhassd, amit el kell mondanod, és amit nekünk tudni kell. Ahhoz, hogy boldogan élhessünk, és boldogan haladhassunk a te országod felé, és másoknak is hasznára váljunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy téged hallgató emberek lehessünk ebben a 2020-as évben, de nem csak most, hanem egész életünkben, Urunk, egész életünkben. Köszönjük néked, hogy majd a mennyben is téged hallgathatunk. A te kimeríthetetlen bölcsességedbe gyönyörködhetünk. Köszönjük néked, hogy így indulhatunk el az ünnepekből most a hétköznapi életbe. A tanítványoknak is le kellett jönniük a hegyről, és te lejöttél velük, nekünk is le kell jönni a hegyről, a hétköznapok forgatagába, de olyan jó, hogy itt vagy velünk. Jössz velünk, Urunk, és szólsz hozzánk, és beszélsz. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te szavadat, engedelmes és odaadó, nyitott szívvel. Kérünk, munkáld ezt bennünk, erősíts meg ebbe minnyájunkat. Köszönjük néked, hogy így indulhatunk, téged magasztalva és téged dicsőítve, Úr Jézus, aki megdicsőítetted magad, akit megdicsőített az Atya, akiről kiderül, hogy te vagy a királyok király és az uraknak az ura, az Isten országának fejedelme, és köszönjük, hogy kiderül róla, hogy te vagy a mi szerető és hatalmas megváltónk, üdvözítőnk. Szólj hozzánk, hallja a te szolgád, és szeretnénk követni, amit mondasz. Köszönjük, hogy így kezdhetjük ezt az esztendőt, ezzel az odaszánással, ezzel az elhatározással a szívünkben. Kérünk, így légy velünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, szeretnék áldott új esztendőt kívánni minnyájatoknak. és hívni benneteket, hogy hát hallgassuk itten mindig a mi Urunkat, az Úr Jézust, alkalomról alkalomra, kicsik, nagyok, fiatalok, idősebbek, és igyekezzünk rajta, hogy amit mond, azt megtegyük ebben az új évben is, és hiszük, hogy az ő áldása is velünk lesz, és boldogok leszünk, és az Úr nevére dicsőséget hozhatunk ebben a városban, és ott, ahol nekünk éppen lenni kell.